Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek anyáknak
anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok.
Én Andrész Timi.
Én Béner Kovács Fanni.
Én pedig Lugosi Dóra.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
A féltékenység érzése egy teljesen természetes, születésünk óta velünk lévő életösztönünk. Szerepe a fajfenntartás kapcsán létszükséges, a természetes versengés kapcsán lép életbe.
A féltékenységnek számos fajtáját ismerjük. Szerelmi féltékenységgel például szinte már biztos, hogy mindannyian találkoztunk, amelynek alapja az önbecsülés sérülése, vagy a csalódottságtól való félelem lehet.
De mi a helyzet a testvérek közötti féltékenységgel? Milyen érzések gyötrik a gyereket, ha például testvére születik? Hogyan tudjuk segíteni a lelkét, hogy feldolgozza a változásokat?
Mit tehetünk mi anyaként, hogy könnyen kezelje a gyermekünk a féltékenység érzését? Erről beszélgetünk a mai napon Bojti Andrea gyermekpszichológussal.
Nem jó átesni a ló túloldalára, tehát azért az se jó, ha az az üzenet a nagynak, hogy most megszületett a kicsi, és akkor még több figyelem csak rákerül. Ez egy életen át tartó idő, ahogy alakul köztük a viszony, de nyilván valahogy ezt az egészséges ilyen balanszt keressük, hogy jut mindenkire együtt is, külön is idő, tényleg, hogy megtalálják a helyüket így a testvér sorrendben. Erről is szerintem tök fontos beszélni, hogy te milyen kapcsolat vagy a testvéreddel.
Ugyanezt akartam mondani, ilyen, hogy nekem ez terápiás, tehát hogy nekem erről coachal meg pszichológussal volt beszélgetésem, hogy azt éreztem, amikor a másodikkal voltam várandós, hogy az én testvéri kapcsolataimat akarom nem az a jó szó, hogy megjavítani, hanem így újra. Tehát, hogy nagyon belevittem azt, hogy nekem milyen érzéseim vannak a testvéreimmel kapcsolatban.
Nyilván nekünk is meg kell ebbe a szerepbe érkezni, hogy több gyerek van, hogy ezeket hogy hangoljuk össze, hogy a napi rendjét a kettő gyereknek, meg hogy tényleg egyáltalán a szülőtársunkkal is, hogy tudunk benne együttműködni. Szóval ez a helyzet, hogy valami nagy változás van, akkor az ritka, hogy nincs egy ilyen nagyon átütő változás.
Én nem tudtam, hogy van olyan, hogy testvérféltékenység. Pedig nagyon sok mindennek utána olvastam, esküszöm, de ez valahogy így engem így kikerült ez a dolog. Addig, amíg meg nem született az Emmácska, és akkor így kérdezték, hogy van-e testvérféltékenység, de hogy így azt hittem, hogy ezt csak úgy kérdezik, hogy jönnek ki, és mondom, nagyon szereti az Emmát, és nem volt ezzel így semmi probléma. Csak hogy, ugye, ők közöttük 3 év, 3 hónap van, ugye benne volt a dac korszakban is, de hogy így utána így észrevettük, hogy még, hogyha eddig így egyet belénk csípett, akkor most 3-at. Tehát, hogy így nálunk az volt, hogy minket büntetett iszonyatosan a Máté. Úgyhogy ezért is gondoltam meg mivel úgy, mindenkit, akinek egynél több gyereke van, érint ez a dolog. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e valaki, aki megúszta a testvérféltékenységet. Bojti Andi gyermekpszichológus van itt mellünk még egyszer.
Sziasztok!
Szia, Andi! Van, aki megúszta a testvérféltékenységet? Hallottál már ilyet?
Ezt nem kell megúszni. Szerintem fontos az, hogy tudjuk, hogy ez egy létező jelenség, és igazából nem cél az, hogy ezt megússzuk. Sokszor egyébként benne van a szülőkben, hogy ezt így nagyon elfojtják, vagy nagyon nem akarnak ezzel szembesülni, meg olyan nagyon zéró tolerancia van bármilyen testvérféltékenységből fakadó konfliktusra, de hát ez egy természetes jelenség. Tehát, hogyha belegondolunk, akármilyen életkorban is van az első gyermek, az mindig egy nagy változás az ő életében, ez egy normatív krízis, hogy születik egy testvére, vagy születik egy többedik testvére, és ez azért átkeretezi a családnak a viszonyulását, és nyilván ez őt is érinti, és abszolút legitim érzés az, hogy ő akkor érezheti azt, hogy háttérbe szorult, meg hogy most akkor trónfosztottá válik, ugye ezt szokták rámondani.
És akkor sem ússzuk meg, hogy akkor sem marad ez ki, hogyha addig, amíg várjuk a tesót, tudatosan készítjük a nagyobb tesót arra, hogy akkor fog jönni, tehát hogy ez mindenképp olyan, ami jó.
Igen, alapvetően ez megtörténik. Azért fontos felkészülni rá, tehát hogy nekünk is, a családnak, magunknak, meg nyilván beszélni róla a nagyobbik gyereknek. Azért futok bele olyan esetekbe, amikor nem mondják el a nagyobbik gyereknek egyáltalán, hogy most neki fog egy testvére születni, vagy csak nagyon későn, meg ugye nő az anyuka pocakja, és akkor az ott ilyen nem beszélünk róla a kategória. Tényleg. Igen, vannak ilyen esetek. Nem jó az sem, tehát hogy nyilván... ezzel nem ússzuk meg azt, hogyha így hirtelen érkezik meg ebbe a helyzetbe a nagyobbik gyerek, hogy egyszer csak ott van a testvére. Szerintem könnyebb szülőként, hogyha az ember ezt így tudatosítja magában, hogy hát na, ezzel számolunk, és akkor sokkal természetesebbnek vesszük. Egyébként, hogyha valamit úgymond így azt gondoljuk, hogy ez így oké, meg természetes, akkor azért nem is érint olyan rosszul szülőként, szóval ez is sokszor megfigyelhető, hogy oké, hát tudom, ez most ezzel jár, most ilyen, és akkor nem parázok annyit rajta, mert utána néztem, tudom, hogy ez milyen jelenség, stb. Tehát, hogy kell ezzel foglalkozni, de hát együtt jár a születéssel.
Ja. És amikor többedik testvér érkezik, akkor is ugyanakkor a krízis helyzet mondjuk az első szülöttnek?
Igen, ez egy, szóval ezt normatív krízisnek hívjuk, ugye az élet vele járója, tehát egy ilyen, amikor ez bekövetkezik, akkor ez ezzel jár. Nyilván, hogyha többedik gyerek érkezik, akkor például változik a testvérsorrend, egy második gyerekből, aki eddig a legkisebb volt, most lesz egy középső gyerek, ugye tudjuk, hogy ez is mennyire hatással van a fejlődésére, akkor a nagyobb gyerek egy még nagyobb gyerek lesz, akkor ott még inkább az van, hogy például sokszor rá testálódnak mondjuk feladatok, akár a kicsivel szemben is, tehát hogy ezek így, ugye, ahogy változik, meg csúszik egyet a testvér rangsorban, ott azok is mindig új szerepek, és alapvetően ugye most ez a szülés körüli időszak, amiről itt beszéltünk eddig, hogy ugye megszületik a kicsi, és akkor hogy változik, de ugye nyilván így, ahogy nőnek, úgy mindig van ennek szerepe, hogy hogyan jönnek ki egymással a testvérek, tehát hogy ezt így szépen végig lehet követni a fejlődésben ugyanúgy.
Pedig én azt hittem, hogy már az első szülöttel ezt megúsztuk, mert nekem mindig eddig azt mondták, hogy aki a legkisebb, azzal van ilyenkor gond, amikor születik. Tehát, hogyha jön a harmadik gyerek, akkor hogy a másodikra kell így nagyon ráfókuszálni, hiszen ő még nem érte meg, hogy milyen az, hogyha trónfosztott.
Igen, ezért kérdeztem, mert hogy én is így gondoltam.
És közben meg még akkor még az elsőre is.
Hát érint, igen, hát érinti őket. De alapvetően ugye azért mondom azt, hogy normatív, mert hogy ez tényleg egy természetes dolog, hogy tulajdonképpen... egy harmadik gyerek érkezik a családba, tehát nem csak egy testvér, hanem egy új gyerek, akinek ugye ugyanúgy helye, szerepe van, ezt ti is biztos így tudjátok, főleg, hogy már valakinek megszületett, tehát hogy nyilván ez egy új pozíció, és ilyenkor azok a viszonyulások, amik változnak, hogy akkor most apa van a két nagyobbal, én a kicsivel, vagy apa átveszi a kicsit, amikor én... Tehát, hogy azért akkor így mindig változnak ezek, hogy éppen ki kihez csapódik, úgymond, kezd el mondjuk jobban több időt vele tölteni, vagy ugye főleg a férfi, vagy főleg az apukák jönnek talán még jobban képbe. Más az, hogy milyen életszakaszban vannak a gyerekeink, tehát mennyi idős a nagy, mennyi a középső, akkor ott mi a jellemző, hogy abba az életszakaszba találja meg ez a normatív krízis, hogy testvére születik. Szóval ez azért egy izgalmas átalakulása a családnak, amikor jön egy tesó.
Én nagyon-nagyon féltem a testvérféltékenységtől, és hát most itt elhoztam 4 könyvet, de mondjuk ez még a felese annak a tesós könyvnek, ami otthon van a polcokon. És egyébként Sánta Dáviddal beszélgettünk erről annó, hogy Bellát ők is annyira óvták, mint ahogy Mimimit, és hogy lehet, hogy sokkal több figyelem került a nagy tesóra, mint a kis tesóra az első időben. azért, hogy megóvjuk őket, hogy megóvjuk őket így a fájdalomtól, vagy a sérüléstől, vagy nem tudom pontosan, hogy mitől.
Igen, mondjuk szerencsére egy új szülöttnek ugye az a legfontosabb, hogy ki legyenek elégítve az így kis igényei, igen. És akkor azért ugye ő még nem mondogatja, hogy velem is játsszál, tehát hogy nyilván nagy logisztika is ez szerintem, hogy lehet megoldani, igen. Azt, hogy a naggyal is lehessünk, de nem jó átesni a ló túloldalára, tehát azért az se jó, ha az az üzenet a nagynak, hogy most megszületett a kicsi, és akkor még több figyelem csak rá kerül, vagy a kicsire kevésbé, meg azért az se jó, hogyha nagyon lekicsinyeljük a kicsit ilyen pejoratív értelemben a nagynak a szemében, tehát nyilván itt idővel, de nem az elején, tehát hogy nem az elején, ez egy idő, ez egy életen át tartó idő, ahogy alakul köztük a viszony, de hogy nyilván valahogy ezt az egészséges ilyen balanszt keressük, hogy jut mindenkire együtt is, külön is idő, tényleg, hogy megtalálják a helyüket így a testvér sorrendben. Érdekes.
Én azt gondoltam amúgy, hogy amikor a zsombort vártuk, hogy ugye az ikreknek ez nem lesz annyira nagyon fura, mert hogy ők ugye világéletükbe osztoztak a mi figyelmünkön. Aztán igazából itt korábban beszéltük már, és egy kicsit örültem is ennek a témának amúgy, mert hogy mi már, én úgy érzem, hogy a nagy hullámokon, a nehezén, az igazán húzós időszakon túl vagyunk, tehát úgy érzem, hogy most beállt egy ilyen harmonikus kapcsolatra ez, de hát nálunk is az volt, hogy a lányok nagyon-nagyon szeretik a zsombit, nagyon szeretnek anyáskodni felette, meg babázni vele, iszonyatosan örülnek neki, hogy ott van, tehát hogy soha, mert ugye van az a testvérféltékenység, ami a kis testvérre irányul, és akkor ugye, ahogy mondta Rozi, hogy van, ami a szülőre, és nálunk se soha nem mondtak semmi rosszat a kicsire, viszont velem nagyon-nagyon durván, úgymond így, mert mondhatom azt, hogy megromlott a kapcsolat, mert hogy amire nekem nagyon sok idő kellett, nyilván ez amúgy is egy anya számára is annyira sok érzelemmel teli, meg rengeteg teendő van, rengeteg mindenre kell odafigyelni, ugye ott van egy újszülött, akkor a nagyobbal is legyél, akkor, tehát hogy tényleg egy annyira ilyen, hogy is mondjam, vagy hogy nevezzem ezt, ez a viharzás, én talán ez a legjobb, hogy viharzás időszak nálunk, legalábbis így éreztem, és én arról feledkeztem meg leginkább, hogy az oké, hogy a lányok egymás között már megtanulták ezt a folyamatot, de hogy rajtam, meg az apukájukon úgymond soha nem kellett osztozniuk, mert nyilván ketten, hát hogyha az egyik őjük engem akart, a másik meg az apát, akkor cseréltünk, vagy, tehát, és nekem az egy teljesen természetes dolog volt, hogy ugye mi mondjuk hárman mentünk oviba, mentem értük, tehát, hogy nem is vettem már észre végül, hogy mennyi időt töltöttem velük, vagy mennyi figyelem irányult rájuk, és hogy ettől ők mennyire elszakadtak, amikor megszületett az öccsük, és hogy előtte is nagyon sokat voltak az apukájukkal, de hogy hirtelen nagyon sokat, tehát, hogy szinte én csak kizárólag az újszülöttel tudtam mondjuk az első pár hétben csak foglalkozni, az nagyon, nagyon furcsa volt nekik, és emiatt nálunk bizony volt az, hogy nem akarok ilyen rossz anyát, meg hogy hát hasonló szép dolgok, amik ugye tudja az ember, hogy miért mondja a gyerek, vagy nyilván rájön már, de hogy amúgy nagyon rosszul tudnak esni. Tehát, hogy én mondjuk így éltem meg ezt a testvérféltékenységet.
Hát igen, igazából... Szóval, hogy ez egy trauma, hogy ezt egy ilyen traumának fogjuk föl, egy krízis helyzetnek, de mondom normatív, tehát hogy megkerülhetetlen valahol, akkor ugye ez vele jár, és ez mindig, tehát gyakorlatilag ez minden esetben benne van a pakliban, hogy ott a szülés körül, meg ez a nagyon érzékeny kezdeti időszak ilyen erős indulatokat vált ki a gyerekből. Én szívesen elmondom a saját esetünket is, mert szerintem ez is nagyon érdekes, hogy két év, 9 hónap van a gyerekek között, és egy nagyon természetes dolog volt ez, hogy neki testvére lesz. Akkor ő már dumált, mondta mindenkinek, mondta, belekukucskált a pólomba, hogy nekem ott a kis testvérem. Nagyon, nagyon cuki volt minden, és egy hónappal a szülés előtt, amikor kezdte érezni azt, hogy itt változás van, mert nekünk nagy, messze laknak a nagyszülők, és akkor egy hónappal a szülés előtt már valaki mindig volt nálunk, tehát már eleve ez egy változás volt, hogy valaki mindig ott alszik, na akkor kezdett el ilyen agresszív lenni velünk. És akkor a kicsi születése után, az pont karácsony előtt volt, tehát ott még jött egy karácsony is rá az egészre, és akkor tulajdonképpen a férjem úgy ment vissza dolgozni januárba, hogy itt volt egy karmulás nyom a homlokán, tehát hogy nálunk akkor nagyon kijöttek ezek az indulatok így irányunkba, a kicsi iránt nem, és akkor olyan tankönyv ilyen lehetett látni, hogy amikor a kicsi elkezdett visszamosolyogni, akkor kezdett egy ilyen béke beállni, hogy, igen, hogy amikor egy ilyen valahogy, mint amit elvágtak, ez a nagyon indulatos dolog így elmúlt. És emlékszem rá még annyi, hogy én ezt úgy éltem meg, hogy amikor hazajöttünk a kicsivel a kórházból, és akkor hazajött a kislány, mert akkor elvittük aznap bölcsibe, és akkor ilyen kora délután hazajött, én majdnem bealudtam, mert olyan fáradt voltam, és akkor egyszer csak így becsörtetett ezzel a nagyon cuki, ilyen nagyon csicseri, anya, hol a kis tesóm, és akkor egyszer csak így ilyen üvöltözve, miközben a kicsi aludt, és akkor ugye nem tudtuk elcsendesíteni, de a kicsi meg aludt tovább, tehát őt nem zavart, és én ott ültem, és sírtam a fotelbe, hogy úristen, hogy fogjuk ezt megoldani, hogy itt csend legyen, mert ugye ott van ebben az is, hogy neked az a tapasztalatod egy gyerekkel, amit ugye egy gyerekkel könnyű, hogy alkalmazkodsz hozzá, és csendben vagy, amikor alszik például, de ugye ezt már egy másodiknál nem tudjuk megcsinálni, és nyilván nekünk is meg kell ebbe a szerepbe érkezni, hogy több gyerek van, hogy ezeket hogy hangoljuk össze, hogy a napi rendjét a kettő gyereknek, meg hogy tényleg egyáltalán a szülőtársunkkal is, hogy tudunk benne együttműködni. Szóval ez a helyzet, hogy valami nagy változás van, akkor az ritka, hogy nincs egy ilyen nagyon átütő változás, amikor mondjuk hazaviszed az újszülöttet, és akkor abban a kezdeti időszakban.
És ez egy tök normális dolog szerintem, mert hogy én is éreztem hasonlót, hogy amikor hazamentünk a kicsivel, és a nagyok meg úgy igazából ők tovább folytatták az életüket, tehát hogy nekik semmi nem tűnt fel, én meg ugye mondjuk a kórházi bentartózkodás után vágytam volna a nyugira, a csöndre, meg úgy megélni ezt az egészet, de egy második, harmadik gyerek érkezésénél már nem az állapot van, mint amikor az elsőt viszed haza, hogy akkor ott vagytok csöndbe egész nap, és akkor mindent úgy a saját tempótokba, szóval ez egy iszonyatosan frusztráló helyzet, és én is emlékszem, hogy nagyon sokszor magamra kellett szólnom, hogy oké, ez most egy ilyen időszak, ez el fog múlni, és le fognak nyugodni a kedélyek, és majd minden beáll egy ilyen normál kerékvágásba, és nálunk is szerintem, amikor elkezdi a nagyobb, a kicsit úgymond már partnernek, játszótársnak tekinteni, ugye, amikor a kicsi belenő ebbe, hogy már vissza tudja gorítani a labdát, vagy hogy mondtad, hogy visszamosolyog, hogy akkor már talán ők is tudnak valamit kezdeni velük, úgymond, és ez lehet, hogy segít.
Igen, de egyébként még az szokott lenni egy visszaesés, amikor a nagy mozgás beindul a kicsinek, és elveszi a cuccait a nagynak, és akkor na, az sokszor egy ilyen elég kétségbejtő dolog, hogy hát eddig egész jó volt, és akkor most...
Igen, már most kezdi. Pont ez van egyébként, hogy a Zoárdot így ütiveri a Martin, hogy így elvesz valamit, végre oda megy a Zoárd, és akkor így elveszi, és akkor jó, de akkor adjál helyette másikat, Martin, meg mind a kettőnek próbálom, hogy egyik se sérüljön annyira, de közben tudom, hogy ez normális, meg egy kicsit örülök is, hogy a Martin így kifejezi, hogy akkor nem adja oda, de közben meg iszonyatosan megszakad a szívem a Zoárdért, akit meg megüt, meg neki is érvényesíteni kéne az akaratát, és akkor itt van a Merse, akit meg puszilgat a Martin, meg szia Merse, jaj, annyira szeretlek, olyan cuki kisbaba vagy, mindenkinek mondja, hogy van kisbabánk anyával, de a Zoárdé is a kisbaba, meg a apáé is, de hogy az övé, hogy a Martiné leginkább a kisbaba.
Ez és biztos hogy... azért, hogy ott volt a szülés.
Igen, de a Zoárnál is ott volt.
Igen. Csak ugye jóval kisebb volt, most meg feltudta, tehát hogy most már azért felfogja, de az, hogy a Zoárd elvesz tőle mindent, az ilyen örülök, hogy a Zoárd elvesz tőle mindent, közben meg szomorú vagyok, hogy a Martin nem játszik még annyira a Zoárddal, és akkor ez egy ilyen bennem igazából egy ilyen tök nagy harc, de azt érzem, hogy amióta a Mersa megszületett, én lazultam annyit, hogy így tök jó benne vagyok ebbe a jó, hát ő most ott megütötte, jó, hát most akkor az Zoárd sír, hát jó, ez van, de hogy mégiscsak megszakad a szívem, hogy csóri Zoárd, ajaj, pedig olyan cuki, megy oda a Martinhoz, és mosolyog, és vele akar játszani, Martin mindent elvesz tőle, és hogy van erre valami jó mondat, vagy taktika, vagy nem tudom, amivel közelebb tudom őket hozni, vagy kell őket közelebb hozni egymáshoz?
Hát, hogy... Igen, nem biztos. Egyébként itt is arra kell figyelni, hogy inkább a cselekedeteikre, hogyha mondjuk megüti, hogy na azt nem engedem. Tehát, hogy nem tudsz igazságot tenni köztük. De azért nem, mert nem tudhatod, hogy lehet, hogy ott a szemed előtt lezajlik valami, de lehet, hogy az egy tegnapi sérelem megtorlás. És tényleg az van, hogy egyszerűen akkor azt fogja megélni a nagyobbik, mondjuk, hogy ez egy igazság dolog volt, hogy ő lett leszúrva valamiért. Nehéz, de nem olyan, tehát nem könnyű, meg nem is lehet igazságot tenni, meg itt is megint ez egyfajta ilyen tudatosság, hogy nekem is könnyebb csak a cselekedetre figyelni, mert akkor nem megyek bele abba, hogy most mit láttam meg hogy, hanem egyszerűen azt mondom, hogy de verekedni nem. Tehát, hogy az zéró. Azt mi se csináljuk, apával se, titeket se, ti se egymást. Tehát, hogy ezt lehet hitelesen képviselni, meg talán könnyebb is ott egy adott ilyen feszült helyzetben.
Ajánl, most eszembe jutott közben, hogy hát nálunk a lányokkal van ilyen rengeteg, és hát külön kihívás, hogy már nagyon profin tudják ferdíteni a sztorit. Ja. Szóval, hogy én már ebbe, ha ilyen dolgokról van szó, hogy most ki aludt, ki nem aludt, de a másik aludt, de én így aludtam. Jó, lényegtelen, beszéltek meg, menjetek fel a szobába, és ha elintéztétek, gyertek le. Nálunk is ez a fizikai bántalmazás, hajtépés hasonló, nem gyakran van, de előfordul, hogy odáig fajulnak a viták, hogy ott van egy határ, és akkor mind a ketten gondolkodóba, és utána bocsánatot kell kérni. De hogy én már úgymond úgy rájuk hagyom, hogy ez az ő vitájuk, nem biztos, hogy nekem az ő testvéri kapcsolatukba, az ő testvéri dinamikájukba, főleg, hogy nálunk ugye ez az ikresség még egy külön dolog, tehát hogy én ebben nem akarok úgy beleszólni, hogy nem vagyok békebíró, tehát hogy fejlődik, tehát belegondolsz, hogy neked a testvéri kapcsolatot, hogy fejlődött, volt, hogy én is belögtem a bátyámat a csipkebokorba, mert nem adott oda valamit, vagy nem akart velem játszani. Akkor a bátyám a következő nap, nem tudom, kiküldött a szobájából, mert még mondjuk nem voltunk annyira jóban, mert belelögtem a csipkebokorba, szóval ezek igen. Olyan dolgok, ami anyukám se vonódott bele, tehát nem emlékszem, hogy ott át van a felettünk, és akkor oldjuk meg.
Igen, ez tök jó, ahogy így mondod, de ennek annyi van, hogy ebbe azért van egy ilyen életkori fejlődés, mert minél kisebb, ugye, és itt a hisztihez tudunk visszakapcsolódni, de hogy annál érzelemvezéreltebbek, és nekünk azért meg kell őket tanítani, hogy tudod, tehát az már egy életkori szint, hogy én elküldöm a szobába, hogy azt nyilván, hogy gondold igen. Végig, és oldjátok meg, de hogy azt, hogy hogyan kell ezt megoldani, azt ugye tanítgatjuk. Sokszor kérdezik tőlem ilyen bölcsiskorú gyerekeknél, hogy ezeket a vitákat, meg hogy verekszik a bölcsiben, meg a tesóval, stb., hogy ezeket hogyan lehet kezelni, de hát ezt a kezdetektől ugye tanítgatjuk neki, hogy akkor egy játszótéri szituáció, hogy bocsánatot kérsz, hogy adjuk vissza a lapátot, hogyha ugye ő most csak kikapja a másiknak a kezéből, meg hogy ugye így megmutatom, hogy hogyan én mutatom meg neki, hogy gyere, menjünk oda, és akkor a 2 éves gyerekemnek, hogy kérjük el, mondjuk neki, hogy kérem szépen, köszönd, meg köszönöm, tehát, hogy ezeket így tanítgatjuk, és ugye beérik, ezt látod te is, hogy 5 évesen már azt mondom, hogy Meg most amikor játszózunk ovi után, és ott az 5 éves gyerekek játszóznak, ott már könnyebb őket elküldeni, hogy beszéljétek meg.
Meg ők már megértik azt, hogy mondd el neki, hogy ez most igen, nem esett jól, vagy most nem akar veled játszani, menj, játsszál most egyedül is, majd ha van kedve, kapcsolódik. Szóval, hogy igen, az életkori, tehát nyilván egy 2 évesnek még nem tudod úgy elmondani, hogy mondd el az érzéseidet.
Igen. És ez igaz a testvérekre is, tehát ezt azért mondtam el, mert ez fontos, hogy neked felnőttként lehet, hogy tök evidens egy ilyen elvárás, hogy ne bántsd a másikat, de a nagyobbik gyerekednek nem, mert ő nem tudja. Ő nem tudja, egyrészt nem tudja, ki az a testvér. Tehát én hiába papolok neki arról, hogy szeretjük a testvérünket, stb. Lehet, hogy azt se tud. Tehát, hogy neki ez nem áll össze, hogy ki a testvér. Ezért például a felkészülésben ez is egy fontos dolog, hogy beszélgessünk vele akár a saját testvér kapcsolatainkról. Nekem a testvérem Pisti bátyó, meg keresztanya, meg nem tudom, és akkor beszélgetünk, előveszünk régi képeket, nézd csak, itt voltam én, amikor megszületett az én testvérem, és ezek cuki dolgok, a gyerekek szeretnek kapcsolódni az ilyen családi történetekhez, az ilyen szülői történetekhez, és kell erről beszélni, egy nagyon alap dolog, de hogy ki a testvér. Keressünk rá élethelyzeteket, barátok közül találkozunk több gyerekes barátokkal, akkor arról egy kicsit beszélgetünk. Neked is egy ilyen testvéred lesz, mint Pistikének a, nem tudom, Hannácska. Tehát, hogy kell ezekről ilyen általánosságban is beszélni vele, és akkor az, hogy szeretjük a tesót, ez meg túl általános. Tehát, hogy mi az, hogy szeretjük? Tehát, hogy itt is megint az van, hogy azt is tanítgatnom kell neki, itt visszatérve az előző gondolatomra, hogy mit várok én el? Mi az, hogy szeretet? Akkor az, hogy gyere, akkor megsimogatod, meg hogy akkor, ha akar valamiben mondjuk segíteni, akkor ideadhatod nekem a popsi törlőt, vagy akkor hozol neki egy plüss játékot, és azt odaadod neki, ma azzal alszik, stb. Tehát, hogy ezek mondjuk a szeretet jelei, mert hogy ugye, hogyha kicsi a korkülönbség a gyerekek között, tehát ilyen, mit tudom én, 5 év alatti a korkülönbség, akkor nagyon kell azt is ilyen szájbarágósan, tényleg, mint az élet többi területén is, így elmagyarázni, hogy akkor én ezt is, ezt a viselkedést várom el mondjuk tőled.
És újra meg újra.
És újra meg újra meg akkor példát mutatva, meg felhozva ilyen történeteket. Most a pont volt egy ilyen kurzusom, ez a tesó felkészülés, és ott van egy ilyen gondolat, ami szerintem tök fontos, hogy egy narratívát, egy ilyen családi történetet kell kialakítani arról, hogy ki is a tesó, meg hogy vagyunk mi egy család, egy ilyen, amit utána vissza lehet idézni. Tehát ezek olyan jó sztorik, hogy például visszatérve a sajátunkról, hogy amikor azon a nyáron, ugye a kisfiam decemberben született, és akkor augusztusban ő 3 napot a vidéken nyaralt a nagyszülőknél, és akkor ott volt egy ilyen, le is van videózva, hogy mi megérkezünk, és örül nekünk nagyon, és az első az volt, hogy ölbe vettem, és így turkált be a pólomba, hogy nekem van kis testvére, és így felrakja a kezét, és a mai napig ez egy téma, egy ilyen jó sztori, ami egy kedves dolog, és akkor erre vissza lehet emlékezni, és ha visszagondolok, a saját életünkbe is volt ilyen, hogy a hugommal, mikor az öcsinket hazahozták, akkor körbe raktuk plüss állattal az ágyat neki. És akkor ez egy olyan aranyos dolog, amit utána el tud mesélni neki a nagymama, ennek az egész felkészülésnek, a várakozásnak lehet egy ilyen narratívája, amit tudunk képviselni így a gyerek felé, és tulajdonképpen ezek a történetek, meg az ilyen emlékezetek, ezek nagy érzelmi biztonságot adnak a gyereknek, és ezeket lehet, hogy jobb erről beszélgetni vele esténként, mondjuk, mint egy mese, vagy be lehet ilyen kis szokásokat köré rakni. Van, aki például csinál ilyen minden évről naplót, ilyen kis fotónaplót, és akkor abban lehet a testvér kapcsolatra is egy ilyen hangsúlyt fektetni, és ez tök jó dolog. Vagy csinálunk egy családi naptárat, és ezeket a családi történeteket szőjük tovább, és ezek segítenek abban, hogy egy útmutatás legyen a gyereknek, meg egy kapcsolódás.
Én úgy gondolom, hogy ez is, hogy hogy mindenbe így bevonni az egész folyamatba. Nyilván, hogy mondjuk azt, mikor kezdjük el neki mondani, hogy testvére lesz, az minden családban más, mert hogy ez sok minden meghatározhatja, de hogy amikor már tényleg növekszik anya hasa, meg úgy készülünk már a végén arra, hogy akkor mondjuk addig te nagymamával leszel. Én például nagyon, attól a ponttól nagyon féltem, hogy ugye már mikor tudtuk, hogy akkor ez egy tehát pontos dátumot tudtunk, hogy akkor mikor fogok befeküdni a kórházba, akkor én attól a ponttól nagyon féltem. Tehát nagyon sokat beszélgettünk erről a lányokkal, meg tényleg igyekeztem mindenbe bevonni őket, a kis ruhák hajtogatásától kezdve mindenbe. De hogy az egy nagyon nehéz dolog volt, hogy akkor, és nem is azért, mert nem voltunk még külön, hanem hogy valahogy az ott a változásnak az igazi kezdete valahogy. Igen. És hogy emlékszem, hogy csütörtökön kellett befeküdnöm a kórházba, és hogy szerda este így mondtam nekik, hogy akkor már hajnalban mi el fogunk menni apával, a mama itt van veletek, és emlékszem, hogy az egyik kislányom, ugye ők ilyen asztmások, és az egyik kislányom hajnalra befulladt. És hogy nem volt semmi előjele, meg semmi, de hogy van ilyen is például, hogy annyira stresszel egy gyerek, vagy így tudat alatt így kijönnek ezek a dolgok, hogy akkor ő ezt a stresszt, ezt így élte meg, vagy azt, hogy én tudta, hogy elmegyek a kórházba, meg tudta, hogy ott velem úgymond valami történni fog, hát valamilyen szinten beszéltünk arról, hogy ott megszületik a testvére, de mivel császár meccésre született az öccse, ezért azért annyira nem akartam belemenni, hogy ez hogy történik, de hogy ő annyira izgult miattam, hogy én kórházba megyek, akármennyire előtte bevittük őket, bemutatkoztak a doktor bácsinak, akinél ők is születtek. Tehát, hogy tényleg ezt is próbáltuk így nem ilyen mumussá tenni, de hogy így megmutatkozott, és a testvérféltékenységnek is én úgy látom, vagy azt tapasztaltam, hogy lehetnek ilyen, vagy ezt lehet, hogy te jobban tudod, és majd lehet, hogy el tudod mondani, de nálunk hónapokkal később, miután a Zsombi megszületett, az egyik kislányomnál jelentkezett olyan tünet, mondjuk így, hogy nem mondta ki, hogy ő neki hiányzunk, vagy ő otthon akar lenni velünk. Nyilván ez nagyon sok mindennek volt az eredménye, mert ugye a karantén, mi otthon voltunk hárman, vagy ketten ugye felnőttek a kicsivel, ők óvodába voltak, már amikor lehetett ugye óviba menni, és hogy ez nekik annyira fura volt, hogy az egyik kislányomnál úgy jött elő ez az egész helyzet, hogy nem mondta, nem mutatta, de reggelente arra keltünk, hogy neki fáj a hasa, és hányt. Holott semmi baja nem volt, már akkor, amikor mondtam, hogy jó, akkor ma nem kell menned óvodába. És amikor már ő tudta, hogy otthon maradhat, akkor így megnyugodott. Közben az óviba is rengeteg változás történt, szóval azért mondom, hogy ez rengeteg mindennek az eredménye volt, de hogy van ilyen amúgy, hogy így pszichoszomatikus tüneteket produkál egy gyerek a féltékenység miatt, vagy így amiatt, hogy esetleg tehát ő magát mellőzve érzi?
Igen, tehát lehet ilyen, hogy a testvér féltékenység, de igen, szóval ezt, hogyha jól akarom megfogalmazni, akkor nem úgy fogalmaznám, hogy a testvér féltékenység miatt van pszichoszomatikus tünete, tehát ennyire egyenes, nyílt, okokozati összefüggés nincs, tehát hogy azért, mert velem ez vagy az történik, akkor annak most egyenesen a következménye valami pszichés dolog, de nagyon sokszor visszafejthető ilyen testvérkapcsolati nehézség, amikor mondjuk vizsgálunk egy gyereket, és ilyen pszichodiagnosztikai vizsgálat, rajzok, projektív tesztek, azért ezekből lehet látni, hogyha van valami olyan komolyabb vagy mélyebb testvérféltékenységgel kapcsolatos probléma, de mondom, itt fontos ezt differenciálni, hogy egy szinten normális az, hogy van, meg ez egy valid és tényleg létező jelenség, és nem gondolom, hogy az a jó, hogyha ezt teljesen ki akarnánk írtani, vagy erről nyilván, akkor nem beszélünk, és hogy hol van az, amikor már problémás. Igazából, hogy mi segít ezt eldifferenciálni, én azt mondom, hogy végig kell gondolni azt, hogy három dolgot, az egyik az az, hogy hogy magának a gyereknek mennyire van úgynevezett ilyen szenvedés nyomása. Tehát, hogy mennyire van a gyereknél fókuszban ez a dolog. Ugye azért én látok olyan kapcsolatokat, olyan testvér kapcsolatokat, ahol abszolút erről szól az egész, hogy az összes probléma e köré épül, és mondjuk nagyon rosszul éli meg az első gyerek, és beleragadnak ebbe az élethelyzetbe, és nehéz. Tehát, hogy magát a gyereket mennyire érinti, akkor utána másik, hogy a család, meg a környezet hogy éli meg, tehát lehet, hogy a gyereket látszólag így nem zavarja, de közben ti szenvedtek attól, hogy állandóan balhéznak, hogy mindig van valami olyan, ami teljesen az ő rossz kapcsolatukkal függ össze, és a harmadik, hogy ez ráhat az életetekre, a hétköznapi életre. Tehát, hogyha egy család azt éli meg, hogy nem tudnak hétvégén elmenni kirándulni, mert nem bírják megszervezni, vagy nem bírják kezelni azt, hogy a gyerekek rosszban vannak egymással, akkor ott gond van. Tehát, hogy ezt a három dolgot érdemes így végignézni, hogy azt mondjuk erre, hogy mennyire patológiás, tehát, hogy mennyire problémás az, hogy ilyen testvér féltékenység van köztük. Mert ugye, amiről eddig beszéltünk, az belefér a normatív kategóriába, egy közvetlen szülés körüli, meg ott ez a kezdeti időszak, de mondom, ezt azért el tud tolódni, meg mondjuk az elején lehetnek akár patológiásnak tűnő jelek is normálisak, amikor mondjuk megszületik a kicsi, és mondjuk az első évben, de aztán később azért van olyan szint, amikor jobb, hogyha segítséget kérnek.
De ezt a szülő tudja elrontani? Nem akarom így megkérdezni, de hogy nincs ott, nem úgy reagál a szülő, és azért tud ennyire elbúrjánzani, vagy...
Hát én azt mondom, hogy ez egy komplex dolog, nem egyértelmű, meg nem feltétlenül azt mondom, hogy ez most csak a szülőnek lehet a hibája, mert nyilván a gyereknek is van habitusa, meg temperamentuma, meg hogy én hogy illeszkedek a saját gyerekemmel. Tehát mondjuk egy nyugis anyukának, ha van egy temperamentumos gyereke, aki ordibál a kicsi körül, meg nem. Tehát akkor itt ebben lehetnek ilyen komplexebb nehézségek, de azért... Én nem tudom, nekem a szemléletem az ilyen családterápiás rendszer szemlélet, tehát én mindig ebben a rendszerben gondolkodom, hogy tényleg hol lehetnek benne elcsúszások, és persze sokszor van, hogy egyáltalán nincs jól kezelve. Mondjuk akár itt az is, amiről beszéltünk az egyik adásban, hogy mondjuk lehet olyanból is probléma, hogy fiút várnak, és lány születik, és akkor mondjuk a második a fiú, és akkor nagyon mondjuk ő kerül központba. Tehát ilyen nagyon sok tényezős lehet az, hogy ami a testvérféltékenységben nyilvánul meg. Mert ugye azt mondjuk, hogy ez lehet egy tünet, viszont egy családi problémának. Tehát abszolút lehet, hogy nem a testvérek közötti konfliktus az, ami probléma, hanem ez valaminek a kivetülése, hogy ők balhéznak. És ez nagyon érdekes, hogy sokszor az van, de ez már egy mélyebb szintje a dolgoknak, hogy például mi lenne akkor, képzelje el, mondjuk beszélgetek a szülőpárral, hogy mi lenne akkor, hogyha a gyerekek között így minden rendben lenne. Mi van, hogyha elmúlik ebben a családban ez a feszültség? És akkor hoppá, lehet, hogy akkor egy légüres tér van. Lehet, hogy akkor előtérbe kerül, hogy a szülők kapcsolatában vannak olyan nehézségek, amit ugye elfed az, hogy állandóan a két gyereket fegyelmezik. Meg hányszor van az, hogy az egyik gyereknek elmúlnak a tünetei, bármi is, és akkor hirtelen a másik kezd el valamit csinálni, és akkor oda terelődik át a családi fókusz. Tehát, hogy ez nagyon mély is tud lenni, meg ez nagyon komplex is összességében.
Hát én ilyen mélységekre nem is számítottam. Vagy
hogy... durva. Én meg arról akarok beszélni, hogy az jutott eszembe, hogy a védőnő azt javasolta, hogy amikor megszületik, akkor a Máté is készüljön valami ajándékkal a babának, meg a baba is készüljön egy ajándékkal, és akkor van. Így ez most ez már bejött. Egy teljesen más dimenzió.
Igen, tehát ez egy komplex téma, és nem kell nyilván egy, tehát azt mondom, ez fontos, hogy itt nem egyből ezekre a mélységekre kell gondolni, de hogy maga a testvérféltékenység, az ezzel kezdtem, hogy azért az így végig tud húzódni az egész gyerekkoron. És nagyon érdekes, meg erről is szerintem tök fontos beszélni, hogy te milyen kapcsolatban vagy a testvéreddel.
Ugyanezt akartam mondani, ilyen. Hogy nekem ez terápiás, tehát, hogy nekem erről coachal meg pszichológussal volt beszélgetésem, hogy azt éreztem, amikor a másodikkal voltam várandós, hogy az én testvéri kapcsolataimat akarom, nem az a jó szó, hogy megjavítani, hanem így újra, tehát ugye nagyon belevittem azt, hogy nekem milyen érzéseim vannak a testvéreimmel kapcsolatban, mert hogy nálunk az van, hogy nekem 5 évvel idősebb az egyik, és 10 évvel a másik, és mi direkt úgy szerettük volna, hogy kicsi legyen a korkülönbség azért, hogy tudjanak együtt játszani, mert nehogy nekem nagyon sok olyan emlékem van, hogy mondták a tesóim, hogy hát velem már nem tudnak játszani, vagy nem akarnak, és hogy én ezt nem akartam, és akkor így rájöttem, hogy ez ilyen bennem ilyen fusztráltság, hogy én azt akarom, hogy ők együtt játszanak, és mikor mondjuk a Zoárd meg a Martin így összekülönbözik, akkor egyrészt bennem van az, hogy én nem akarom, hogy ők veszekedjenek, és akkor így ki kell magamat szedni az egészből, mert nyilván kiéleződök ezekre a pontokra, és sokkal, sokkal szembetűnőbb, és sokkal mélyebben érint, hogy ők ne veszekedjenek, plusz ugye ott van nálunk az a plusz kromoszóma, hogy valahol azt szeretném, hogyha majd felnőttek lesznek, akkor nagyon szeressék egymást, és mikor mondjuk mi már nem leszünk, akkor a Zoárd ne maradjon egyedül. És hogy ott van egy 3 éves, meg egy 1,5 éves, és benne milyen kérdések vannak, hát akkor jó, hogy ők feszültek, hogyha én ezen pörgök, hogy majd 30 év múlva, vagy 80 év múlva, vagy nem tudom, majd 120 évesen, hogyha meghalok, akkor majd mi lesz a Zoárddal. Szóval, hogy tökre sokat kellett dolgoznom azon, hogy az én testvéri viszonyaimat ne vigyem rá az ő testvéri viszonyaikra, vagy az én érzéseimet ne vigyem át rájuk.
De figyelj, ez tök jó, hogy ezen gondolkozol, meg átlátod, mert egyébként meg olyan könnyen, ugye, csak így be, meg őről ez a hétköznapi taposó malom, és úgy az embert elviszik ezek a helyzetek, hogy akkor a gyerekek közötti konfliktust rendezem, és ezt mondom, hogy ez egy ilyen önismereti munka, hogy mögé nézel, hogy de bennem ez mit indít be? Miért érzem én magam ettől rossz anyának? Miért ez az én anyai önbizalmamra, miért hat ennyire negatívan, és hogy tényleg nekem milyen mintám van. Most, hogyha mélyre megyek megint, akkor ugye minket, ahogy neveltek a szüleink, és akkor mondjuk neked rosszul esett az, hogy a testvérednek az, hogy... Ez például nagyon érdekes, most így a karantén, vagy így az online tér miatt, mostanában inkább szülők járnak hozzám, és akkor ez egy nagyon érdekes dolog, hogy el szoktunk menni ilyen irányokba, és például van, hogy felnőtt fejjel történik, meg egy beszélgetés a testvéreddel, hogy na te hogy élted meg, és ilyen hatalmas aha élmények is döbbenet, hogy tényleg, hát te azt érted meg, akkor hát én nem is gondoltam volna. Tehát, hogy ez olyan érdekes, amikor tényleg a szülői mi voltunkból, meg a bizonyos ilyen aspektusokból el lehet menni egy ilyen önismereti irányba. És tulajdonképpen, ugye ezt biztos érzitek, hogy ez tud jól hatni a gyerekek közti viszonyra.
A testvérféltékenységnek mi egy egészen más oldalát tapasztaljuk meg, amit nem is gondoltam volna, hogy valaha így létrejöhet ilyen szituáció. Ugye az én kisfiam 1,5 éves, a kislányom pedig 4,5 éves, 3 év van közöttük, és a kisfiam még anyateljes, és együtt alszunk. A kislányom pedig ugye napközben óvodában van. És emiatt a kisfiam azt gondolja, hogy én csak az övé vagyok, és amikor hazajön a kislányom, és megölelem, megpuszilom, ölembe veszem, elmeséli a napot, hát a kicsi, az tombol, teljesen ki van, és löki le az ölemből a nagyot, hogy ő üljön csak oda, mert hogy csak az övé vagyok, és teljesen ki akar sajátítani magának.
Hát igen, de mert ő még abban a korban van, amikor ilyen félig meddig még veled van szimbiózisban, igen. Meg ilyen nagyon... feketén-fehéren éli ezeket meg. Hát most erre is azt mondom, hogy egy kicsit túl kell élni, meg nyilván, hogy idősödik, vagy ő is majd közösségbe kerül, akkor biztos változni fog. Nem tudom, hogy a lányod hogy fogadja.
Hát nagyon rosszul esik neki. De aztán nyilván ez a vége, hogy egyik combomra az egyik ül, másik combomra a másik ül, és akkor így megoldódik a probléma, csak először nagyon-nagyon fura volt ezzel szembesülni, hogy nem csak a nagynál lehet testvérféltékenység, hanem a kis testvérnél igen. is.
Ez egy fontos momentum, igen, hogy a kicsi is érezheti ezt. Holott ugye ő megszokja azt, hogy abba születik.
Igen.
Hogy,
nálunk is van ilyen amúgy.
Igen, nálunk is. De igen, ez egy érdekes volt egy ilyen sztorink, hogy amikor megszületett a kicsi, akkor férjem is bent volt ott a kórházban egy másik nap, és nagyon sírt, és akkor elkezdte neki mondani, hogy Sári vár otthon, és ahogy kimondta ezt a nevet, a kicsi abba hagyta a sírást, és akkor gondoltuk, hogy annyit hallotta már magzati korában ezt a szót, hogy Sári, meg ezt a zsizsegést, ami körülötte van, és hogy tényleg így ebbe születik a kicsi, de aztán amikor neki is előjön az akarata, mm-hmm. akkor nyilván akarhatja ő azt, hogy vele legyünk, meg hogy jobban vele, meg hát végül is ez bármelyik testvérnél így van. Nyilván sok gyerekes családokban még nagyobb logisztika, ahol mondjuk 4-5 gyerek van, hogy hogyan jut úgy idő a gyerekekre.
És ez most amúgy a karanténban szerintem, vagy most a korlátozások mellett még nehezebb, mert mi, amikor már úgy túléltük az első időszakot, akkor pont ez az enyhítés volt, és akkor mondtam a lányoknak, hogy akkor mostantól minden hónapban, vagy ahogy, tehát hogy az a minimum, hogy minden hónapban így hétvégén elmegyünk egy napot, és egyszer sikerült ezt összehozni, mert pont azon az utolsó napon tudtunk elmenni így hármasban programot csinálni, csajos programot, hogy utána megint ugye bezártak mindent, meg ugye nem is nagyon lehet most úgy sehová sem menni, tehát hogy nem tudunk beülni, megenni egy ebédet, és azért egy gyerekkel úgy nem indulsz el egy nagy programra, hogy mondjuk tudod, hogy akkor most hol esztek. Most a tavasz nyilván sok mindent meg fog oldani, mert lehet majd piknikezni. Én erre azt találtam ki, hogy vettünk olyan társas játékokat, nekünk ez a társas játékozás a nagy karantén felfedezésünk, amit ők is nagyon élveznek. És először mi kezdtünk el ugye felnőttek társasozni, és ezt ők látták, és egy ideig csak az volt, hogy odaültek mellénk az asztalhoz, és figyelték, és aztán amikor elkezdtem olyan társasokat venni nekik, meg kártyajátékokat, amivel már ők is ugyanúgy bekapcsolódhattak, vagy így mind a négyen úgy nagyok, bekapcsolódhatunk, azt így nagyon-nagyon pozitívan élik meg, hogy akkor ők is most már úgy társasozhatnak, és akkor most ez a mi időnk. Mert hogy tőlem nagyon sokan szokták azt kérdezni, hogy de hát, hogy mit csinálunk így a lányokkal, hogy így érezzék, hogy én így velük vagyok. Amit nyilván nagyon nehéz sokszor kivitelezni, hogy legyen rá idő, de én úgy gondolom, hogy ahogy a kicsinek jut idő belőlem, tehát napközben még a nagyok oviba vannak, úgy én jogosnak tartom, hogy a lányok elvárják azt, hogy akkor nekik is jusson belőlem. És én lehet, hogy ebben szigorú vagyok, vagy nem tudom, hogy ez jó-e, de én a Zsombinak meg szoktam mondani, amikor ott ülnek mellettem a lányok, elkezdünk egy könyvet nézegetni, vagy csak úgy beszélgetni, vagy valami, és a Zsombi meglátja, és azonnal jön, és mint a Miló, így lök mindenkit el, hogy az anyja csak az övé. És ha olyan program van, amiben azt mondom, hogy oké, most ebbe beszállhatsz, mert mondjuk tényleg egy könyvet nézegetünk, és tudom, hogy az nem zavarja ugye a lányokat, akkor oda veszem magamhoz nyilván. De nekem van, amikor azt mondom, hogy most apával menjetek el egy kicsit játszani, mert most a lányokkal vagyok. És hogy látom a lányokon, hogy ez jól esik nekik, mert szeretik azt, amikor együtt vagyunk így, tehát, hogy amikor Zsombi is ott van, de néha kell nekik az, hogy lássák meg, visszakapják azt a figyelmet, hogy én most csak a tiétek vagyok, ahogy ők megvárták azt, vagy hát most is még azért most már ritkábban eszik anyatejet a kisfiam, mert ugye teljesen szilárd ételt eszik napközben velünk, szóval ez már lecsökkent, de hogy amikor kisebb volt, megvárták azt a lányok, hogy amíg szoptatok, és hogy az egy olyan dolog volt, hogy akkor a Zsombié vagyok. És most meg van olyan, hogy csak a lányoké vagyok.
Igen, és egyébként én annyira szeretem ugye a lányomnak azt az arcát, amikor csajos program hetente egyszer, és akkor eljön velem bevásárolni, vagy elmegyünk az IKEA-ba, venni egy 100. kiskanalat, csak hogy elmenjünk az IKEA-ba, mert neki az nagyon-nagyon jó program, és akkor az az önelégült arc kifejezés, hogy igen, most anyával csajos programra megyünk.
De ez neked is jó.
Nagyon.
Ez jó, ilyen feltöltődés. Hát ez az, amit mondtam, ez a mérleg, hogy teszel a pozitív oldalra, és hogy ez egy csomó esetben segít.
Ez csodával ér fel, szerintem, utána annyira ki tudnak simulni.
Igen, de egyébként mi azt csináljuk, hogy amikor az OR megszületett, akkor jártam mama körre, amit pszichológus vezet, és ott mondta az egyik vezető, hogy náluk úgy van, hogy van a kedden ketten nevezetű nap, és akkor nekik két gyerekük volt, és akkor, hogy ők felváltva megszervezik, hogy akkor most cukrászdába megyünk egyik héten egyik gyerekkel, másik héten másik apukával cserélnek, és mi is a karantén előtt kezdtük volna el ezt a Martinnal, de hogy most az van, hogy ki van jelölve naponta 20 perc minimum, amit csak azzal az egy gyerekkel töltünk. Tehát, hogy nyilván, hogyha több idő van rá, vagy lehetőség, vagy ő hagyja, akkor több idő. De hogy azt látom, hogyha 20 perc maximális figyelmet tudok a Martinnak adni, mondjuk ovi után, vagy ha úgy alakul, hogy egész nap csak 20 percet tudok úgy figyelni rá, hogy az tényleg az övé, akkor ezt így meghálálja. Szóval, hogy ez csak 20 perc igazából, ami csak rá, külön felmegyünk a szobába, vagy nekünk az a rituálénk, hogy együtt fürdünk, megcsináljuk előtte a fürdőbombát, és akkor az egy fél óra, és utána könnyebben alszik el, könnyebben kezelhető, meg úgy érzi, hogy akkor ezt most közösen.
Kommunikálni kell felé, tehát ez a kulcs, hogy ezt elmondod neki, hogy ez most igen, mert egyébként lehet, hogy ezt csinálod, de ha nem mondod el neki, hogy ez most rólad szól, külön program, anyás, csajos program, stb., akkor nincs olyan értéke. De hogy egyébként igen. Tehát ezt mondom, hogy ilyenekkel tök jól lehet hatni egyébként, akár egy hisztire is, meg egy bármilyen viselkedés nehézségre.
Én kiszoktam venni a Mátét az oviból, és akkor ilyenkor így mondom neki, az Emma előtt ez titok, ez a mi titkunk, és akkor elvisszük ketten az Emmát, és akkor az Emma se gyanakszik, hogy a Mátéval otthon maradunk, és akkor így megbeszéljük, hogy akkor ma ez ilyen csavargós nap, és akkor elmegyünk, és akkor nem tudom, pizzázunk, meg minden ilyen, és akkor mi például nekem a kisfiam ilyen nagyon ölelkezős, és akkor olyankor van az, hogy na anya, gyere ide, és ölelkezzünk az ágyon, mert az Emma nem hagyja, mert az én anyám. És nálunk például az Emma már most beosztotta az ágyba, hogy ki milyen sorrendben fog anya mellett feküdni, és nyilván...
Hogyha a Zoli megérkezik.
Igen, nyilván az Emma van mellettem, és akkor utána Friduska, és akkor utána még a Máté. Szóval, hogy így ilyen szempontból nálunk az Emmával nehéz, de hogy így a Máté meg partner, és akkor tudja, hogy azért így időnként én erről gondoskodom, hogy ő neki is jusson. De ettől én például nagyon-nagyon félek, hogy majd hogy lesz az, hogy mind a háromra külön idő, mert én is úgy érzem, hogy ez a kulcsa.
Igen.
Ez a nagy logisztika.
Nálunk igen, logisztika az.
Tudatosság és logisztika.
Amit meséltem, hogy az egyik kislányomnál ez a reggeli rosszul létekben, hogy ugye ez amúgy a testvérféltékenységnek szerintem mindig van, tehát lehetnek olyan megnyilvánulásai, amitől a szülő is nagyon megijed, vagy azon gondolkozik, hogy mit rontottam el, vagy egyáltalán, hogy miért beszél így velem, miért bánt ennyire, szóval lehetnek ilyen nagyon kétségbeesett helyzetek, szerintem én legalábbis elég sokszor éltem meg ezt, meg tényleg már úgy gondolkoztam kb. A lányokkal kapcsolatban, hogy nekünk akkor most egy életre szólóan tönkre ment a kapcsolatunk is, hogy már így holott tudom, meg ha nagyon figyelek, látom a jeleit, hogy valójában ezek olyan üzenetek voltak, hogy figyeljek rájuk, ki akarták vívni az én akár az elismerésemet is, és nálunk például ezt a helyzetet az oldotta meg, hogy karácsony előtt egy hónapig nem kellett bent aludniuk az oviba, mert hogy általában amúgy a déli alvásnál jött ez elő valahogy ez a probléma, tehát hogy ott csúcsosodott ki, úgymond, és már volt olyan, hogy hogy akkor így egy órakor, amikor az óviba fektetnek, előtte már hívott az óvónő, hogy, hogy nagyon rosszul van, hogy hánynia kell, meg hasonló, szóval tudtam, hogy akkor most probléma van, és akkor megbeszéltük, hogy akkor egy hónapig minden nap elhoztuk őket délben, hogy akkor otthon alszanak, ami amúgy nem volt egyszerű, mert hogy főleg így a jelenlegi időszakban, amikor otthonról dolgozik az ember, és hogy tényleg szerintem rengeteg teher nehezedik a szülőkre, nem volt egyszerű, de abszolút kifizetődő volt olyan szempontból, hogy most például már egyáltalán nem igénylik. Tehát, hogy abszolút így nem is emlékszik rá, hogy volt ilyen helyzet, mert hogy a karácsony után, az új év után, meg úgy vezettük őket vissza, hogy akkor heti két napot alhatnak itthon, és akkor utána már így elfelejtették. Ha kérik, akkor megbeszéljük, de hogy ezt is megbeszéltük például, hogyha így a munkánk engedi, akkor azokon előre megbeszélt napokon hazahozzuk őket. És szerintem ez is úgy arról szólt igazán, hogy érezték, hogy ugye mi úgy hárman sokat vagyunk otthon együtt, és akkor ők meg az óvodában azt érezték, hogy lehet, hogy talán, mint hogyha így kirekesztenénk őket, vagy hogy nem tudják, hogy mi történik közben otthon.
Igen, ez benne lehet. Egyébként ezért szoktuk azt javasolni, hogy a szülés után maradjanak otthon a nagyok. Tehát, hogy nem jó az, hogy megszületik a kicsi, és akkor egyből megy óviba, bölcsibe a nagyobbik gyerek, hanem legyenek egy kicsit együtt, mert hogy össze is kell szokni, meg az is egy, tehát az neki is egy fontos dolog, hogy így mondjuk négyen, ötten együtt van most a család, és akkor csak később megy közösségbe. Tehát érezhet ilyet a gyerek, igen, aki nagyobb, és akkor mondjuk anyuka otthon van a kicsivel, és hogy akkor ő is szeretne. De ezek jó dolgok, akár az is, hogy egy-egy napra nem viszitek be, ez később azért meg lehet az Emmával is beszélni, hogy neki is jár egy ilyen nap. Tehát, hogy ezekben a megbeszélésekben is az a jó, hogy lehet ebből egy olyan szabályt csinálni, hogy mondjuk mindenkinek jár ez a minőségi idő, és akkor mondjuk leülünk és átbeszéljük, hogy akkor mert tudom én szombaton az egyik gyerekkel megyek valamit, vasárnap a másikkal, és akkor nem, nincs az, hogy kimaradnak. Mert hogy egyébként azért sokszor érzik azt családok, én ezt is tapasztalom, hogy így akkor jó a család, hogyha mindig mindent együtt csinálunk, meg hogy mi akkor vagyunk jók, hogy így együtt vagyunk, de azért ez se igaz, tehát úgy, mint hogy neked is van igényed arra, hogy egyedül legyél a férjeddel, a gyereknek is megvan ez, hogy csak vele legyenek, hogy csak az apukájával, vagy együtt a két szülővel, tehát azért ezeket a helyzeteket, mondjuk ha az egyik gyerek elmegy a nagymamához, vagy valami ilyesmi van, akkor ezeket kicsit ki lehet így élezni, hogy tényleg hát van privát kapcsolat is a családon belül.
Így van. A gyermekpszichológus blogot viszette, Instagramon és Facebookon is meg lehet találni, meg weboldalad is van, és már többször is írtál erről, illetve volt egy ilyen online kurzusod is. Aha. Azt szeretném kérdezni, hogy ez időszakos, vagy folyamatosan lehet?
Ezt most gondolom át éppen, de valószínűleg folyamatosan elérhető lesz, mert elég sokan írtak rá. Igen, igazából ez egy olyan online kurzus, amit, hogyha valaki megvásárol, akkor egyből elérhető is, és egy csomó dolgot én elmondok, ilyen videó fejezetekben, illetve van hozzá ilyen személyes támogatás is, hogy ezt fogom majd most még pontosítani, hogy maradjon egy zárt Facebook csoport, vagy inkább e-mail konzultáció, hogyha valakinek ez segítség, hogy pszichológussal meg tudja beszélni azt, hogy hogyan alakul így a testvér kapcsolat, de ez kifejezetten olyanoknak szól, akik várják a kistesót. Tehát ez a szülés körüli ilyen normatív krízis időszakáról.
De nyilván más problémákkal vagy kérdésekkel is meg lehet téged keresni, illetve van egy Facebook csoport is külön erre.
Igen, ahol lassan nem tudom hány ezeren vagyunk, de hát van ott, azért már arra nincs kapacitásom, hogy ott mindenkinek válaszoljak, mert nagyon sokan vannak, de hétfőnként szoktam az Instán egy kérdezfelelek sztorit, és ott azért igyekszem mindenkinek válaszolni.
Tök jó. Szerintem mindenképp, aki így ezelőtt áll, érdemes azt a kurzust végigvinni, mert nagyon-nagyon hasznos, én személy szerint is tapasztalom, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, Andi, ismét, hogy eljöttél, és ilyen szuper tanácsokat adtál nekünk, meg elmondtad.
Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Köszönjük. Sziasztok.
Sziasztok.
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az info@evamagazin.hu e-mail címen.
De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találhattok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
Na, melyikkel kezdjük?
Testvérféltékenység.
Jó, én is azt nyitottam meg.
Mehet. A testvér... Anya.
Mire hangsz?
A testvérféltékenység jelentése ellen.
Meg a picsába, de tényleg. Ezt szeretném a mai napra mondani. Mentem. Na, még 5 percet kibírok.
A féltékenységnek szám... Dóra. A féltékenységnek számos fajtája...
Timi.
Milyen tudományos, látszik, hogy én írtam.
Igen. Amúgy, ha nem mondjátok, én akkor is meg tudtam volna mondani, hogy ezt tudja, a Timi írta, mert Wikipedia, Ctrl-C, Ctrl-V.
Hát azért át van fogalmazva.
Na, jó, hát gondoltam.
Olyan durva, hogy itt van a merse is.
Pedig az elmúlt 9 hónapban is itt volt.
A műsor a Béton partnere.